valami hagymás vérről. Es Konrád 52 éves kulcsmásoló és felesége Es Klári 47 éves kozmetikus május 7-én vásárolni indult a Fehérvári úti Fincsi áruházba. Es Konrád nem kedvelte feleségét, így aztán vásárolni se szeretett vele, mondta el lapunknak T. Wendell 55 éves szomszéd, majd hozzátette, kocsmai beszélgetéseikből kiderült, Es Konrádot rövid pórázon tartotta a neje. A férjnek minden péntek délután el kellett kísérnie feleségét az említett nagyáruházba, ezért Es Konrád péntekenként általában késve, körülbelül 19.30-kor érkezett törzshelyére a Regepresszóba. G. Arnold, 32 éves, a Fincsi áruház biztonsági szolgálatának vezetője szerint Es Konrád és Es Klári 17 óra 12 perckor haladtak át a forgóajtón és léptek a vásárlótérbe. Az ipari kamera rögzítette útjukat. Először a zöldséges részlegen haladtak végig, Es Klári tálcás epret és hálós újburgonyát helyezett a bevásárlókocsiba, Es Konrád mindeközben vérnarancsot válogatott. A biztonsági vezető úgy tudja, Es Konrád és neje a konzerves sorhoz érkezésük előtt még a következő árucikkeket pakolták kocsijukba. Podravka vegeta, 3 kg koronás cukor, Kilimandzsáró torta, 5 doboz konyhakész rizs, 2 kg csavarcsövű száraz tészta, Vénusz napraforgó étolaj, pilótakeks, 16 darabos szálfátyol borítású OB komfort tampon. A konzerves sor elején Es Konrád maga mögött hagyta feleségét, és szapora léptekkel közeledett az alföldi konzervgyár termékei felé. T. Wendelltől tudjuk, hogy Es Konrád rajongott az alföldi konzervgyár termékeiért, szerette a szívpörköltet, a vesevelőt, a pacalt és a szalontüdőt is, de kedvence a hagymásvér konzerv volt, évtizedek óta ez képezte táplálékbevitelének jelentős hányadát. Ám Es Konrád a polchoz érve azt tapasztalta, hogy az utolsó hagymásvér konzervet V. Richard 28 éves logisztikus a kosarába teszi, és azzal a pénztár felé indul. Es Konrád pánikba esett. Az áruház egyik alkalmazottjához, Csé Ronaldo 19 éves árufeltöltőhöz fordult, és nehezményezte a hagymás vérkonzerv hiányát, majd erőteljes hangnemben felszólította, induljon a raktárba, és záros határidőn belül töltse fel a polcot hagymás vérkonzervvel. Az életben maradt vásárlók állítják, Es Konrád azt üvöltötte, ő nem ér rá, 7:30-ra a regében kell lennie. Csé Ronaldo vesztére várrángatásba kezdett, és nyegles stílusban válaszolt, a hagymás vérkonzerv elfogyott, nincs raktáron se, és nem is lesz, gyártását beszüntették, nem felelt meg az Európai Uniós szabványoknak. G. Arnold szerint a kamera felvételén jól látszik, ahogy Es Konrád arca eltorzul a méregtől. Ezt követően Es Konrád az árufeltöltőre vetette magát, elharapta nyaki ütőerét, majd feltépte hasfalát, a konzerves sor vérbe borult. J. Ármin, 61 éves biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az esettel kapcsolatban megjegyezte, Es Konrád valószínűleg domestikált belező vámpír lehetett. Kérdésünkre elmondta, a belező vámpírok teljesen ugyanolyanok, mint a hétköznapi vámpírok, azzal a különbséggel, hogy az emberi belsőséget éppen annyira szeretik, mint a vért. Valószínűleg a vámpírok és a hiénakutyák fajkeveredéséből jöttek létre. Es Konrád 42 áldozatot szedett a Fincsi áruházban, köztük volt Es Klári a feleség, V. Richard logisztikus és B. Pál 17 éves, az ismert táncdalénekes. Hogy a tettes a vérengzés után nem menekülhetett el, az csakis G. Anasztáz 82 éves biztonsági őrnek köszönhető. G. Anasztász kifejtette, mint a lágymányosi vérző szív gyülekezet sekrestése, saját fogyasztásra mindig hord magánál úgynevezett pápista fröccsöt, 3 deciliter misebor és 2 deciliter szentelt víz. Meg sem próbálta szolgálati fegyverét használni, belső zsebéből elővette termoszát, majd tartalmát az elégedetlen vásárlóra öntötte. S. Konrád ekkor olvadni és füstölni kezdett. G. Anasztáz 2 akciós felmosórútból keresztet formált, majd azt ordította, távozz tőlem, sátán. Ettől S. Konrád a földre került, G. Anasztáz pedig az egyik felmosórúddal átdöfte a fekvő vámpír szívét. Ó. Koppány, 46 éves magyarságkutató, nem lepődött meg a belező vámpír felbukkanásán. Véleménye szerint nem elképzelhetetlen, hogy nemzetünk kromoszómállományának mélyén még bujkálnak kétes eredetű gének, és csak is az aktivizálódáshoz megfelelő pillanatot várják. H. Krisztián, 24 éves, az Alföldi Konzervgyár marketing osztályának vezetője leszögezte, a sajnálatos esemény után sem tervezik a hagymásvér konzerv újbóli gyártását. Erre Lemér, 39 éves, a gazdasági minisztérium helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Uniós előírások bevezetése az első években valószínűleg nem lesz zökkenőmentes. A medve feletti medve esete a malac pecsenyével. Mici Mackó egy napon arra ébredt, hogy semmi dolga nem akadt. Nem volt kedve felkelni. Künn a 100 holdas pagonyban tombolt a hóvihar, akár egy orosz szocialista forradalom. Aztán medvénk megunta a forgolódást, és mégiscsak kimászott az ágyból. A gramofonra kedvenc Halász Judit lemezét tette fel, majd a kamrába indult Mézért. A csuprot az asztalra helyezte. Leült, mancsát belemártotta az édes matériába. Szájához emelte balját, és egyetlen hatalmas nyelvcsapással nyalta le a nyúlós nyalánkságot. Fúj! Üvöltötte Mici Mackó mérgesen, és a padlóra köpte a mézet. Ha így folytatom, skarlátot kapok az egyhangú étkezéstől. Mici Mackó ugyanis utálta a mézet. Sőt, utált minden sztereotípiát. Azért, mert ő történetesen medvének született, miért kellene rajongania a mézért? Mert idióta meseírók ezt várják el tőle? Nem, nem és nem, kiáltotta, és földhöz vágta a cserépfazekat. Felvette sapkáját, sáját, majd megpróbálta a hasán kisé lejjebb húzni pólóját, de nem ment, a ruhadarab elles volt, a medve pocakja pedig XXL-eset kívánt volna. Azért annak a csávónak is adnék egy kurva nagy sallert az orrára, aki egy hideg pagonyban élő mesehősnek ilyen kinőtt rongyot rajzol a hasára, mérgelődött Mici, azzal kivágta házikójának fajtaját. Malacka otthona felé vette az irányt. Arcán komiszráncok húzódtak, gyomra korgott az éhségtől, léptei pedig olyan szigorúak voltak, akár egy orosz anarchistáé, aki fáklyával kezében vonul a helytartóság épülete felé. Mikor a Mackó barátja házához ért, szó sem volt kopogásról, medve talpával rúgta be a rozzant ajtót. Malacka éppen a fotelben ült, és intenzíven bénázott. Mi a fasz csinálsz, te malac? Üvöltött Mici Mackó. Malacka hosszú órák óta próbált bicsakjával megpucolni egy narancsot, de hol elejtette a gyümölcsöt, hol megvágta, hol pedig szembespriccelte magát. Keze véres volt, arca ragadt a narancslétől. Mit csinálnék, Mici Mackóm? Bénázok. Tudod, milyen szerencsétlen vagyok. Kicsi, suta meg a komplexusaim. Nem ismersz esetleg egy jó pszichiátert? Kuss, te szopós malac! Nem segítek, elegem van belőled. Nem tölthetem az életemet azzal, hogy egy balfék disznót pátyolgatok. Különben is. Vége lesz itten a bőrdíványos pali világnak. Jönnek a farkas törvények, győzzön az erősebb, le a méz és a szeretet illúziójával. A szívuralmát ezennel felváltja a hasbirodalma. Jön a medve feletti medve. Az a Mici Mackó kirántotta Malacka konyhafiókját, és egy fanyelű húsvágó kést húzott elő. Az apró sertés úgy remegett a fotelben, ahogy orosz regényekben a nyárfa levele szokott. Mici Mackó határozott suhintással vágta le barátjáról a csíkos kisruhát, és közben azon morfondírozott, vajon miféle lelki perverziókkal küzdhet az az alkotó, aki egy malacot darázsnak rajzol. A szopós malacot Mici Mackó megbökte, vérét kifolyatta, majd a bőrét hófehérre tisztította. Megmosta, letörölte, sóval bedörzsölte, majd egy óráig állni hagyta. Ezután a kizsigerelt állat hasüregébe kakukkfüvet, majorannát és köménymagot szórt. Megfelelő nagyságú tepsibe helyezte, szétterbesztett lábakkal. A szájába egy szétbénázott narancsot helyezett. Négy kanál fagyos zsírral bekente, aláöntött némi vizet, és a sütőbe tette. Mérsékelt tűznél, gyakran locsolgatva sütötte. Amikor a húsa félig megpuhult, már nem locsolta tovább, de villára tűzött szalonna darabbal kenegette. Mikor malacka bőre pirossá és ropogóssá lett, kivette, darabokra vágta, majd előmelegített tálon újra összeillesztette a részeket. A sültléhez kis vizet adott, felforralta, és pecsenyelé gyanánt a hús alá öntötte. Narancsos tormamártással tálalta. A pagony felett pompás illatfelhő szállt. Először tigris pattogott oda malacka házához, akár egy piros pöttyös gumilabda, ő érezte meg először a sült hús illatát, mert tudva lévően a tigriseknek van a világon a legjobb orruk. Micsoda fenséges malac pecsenye. Csuda, hogy nem egy tigris készítette, hiszen a pecsenyesütéshez a világon legjobban a tigrisek értenek. Ez köztudott, kiáltott tigris. Elegem van a répából, húst akarok, üvöltött nyuszi. Az apró légből becsináltat lehetne csinálni, okoskodott bagoly. A füle lehet zsebi babáé? Kérdezte Kanga, arcán szelíd anyai mosollyal. Azzal elkezdődött a lakoma, falták az ízes húst, némán tömték mesefejüket. Egyedül füles szólalt meg, mikor már jól lakott. Malackát nem hívjuk enni? Kérdezte bátortalanul. Az állatok összenéztek, majd egyszerre üvöltötték. Marha! Nem, szamár, motyogta csonkán füles, mert zavarában leesett a farka. A továbbiakról most csupán annyit. A hasbirodalma tényleg megvalósult a százholdas pagonyban, igaz, nem volt éppen hosszú éltű. Tigris pár nap múlva bebizonyította, hogy a világon a legjobb rántott baglyot a tigrisek tudják elkészíteni. Nyuszi a borsos tigris tokánnyal aratott nagy sikert kisbarátai előtt. Mici Mackó a nyúlpaprikás mezején tündökölt. Füles viszont a vörösboros medve pörköltre kapott rá. Ha nincs ló, szamár is jó, mondta Zsebi baba, mikor a spájzban felakasztotta fülesből készült csípős kolbászait. Kanga pedig azt a tételt támasztotta alá, miszerint nem csak az orosz forradalmak eszik meg saját gyermekeiket. Arról pedig már csak Róbert Gida tudna ízesen mesélni, milyen is az igazi, faszénparázson sült, kicsit véresre hagyott kengurusteak. Férfi, aki megelőzte a korát. Sima kedd este. A Széna téren már sötét van, mikor felszállok a 4-es villamosra. A belvárosba tartok. Közepes a népsűrűség, helyet foglalok. Az előttem lévő széken egy férfi ül, az arcát nem látom, háttal van nekem. A szerelvény neki lódul a Margit körúton. Civilruhás ellenőrök kerülnek elő valahonnan. Az előbb még biztos nem voltak itt, mintha csak az ülések alól, vagy valamelyik utas nagykabátjának zsebéből bújtak volna elő. Ketten vannak, egy nagy darab erős, és egy pici cingár. Valószínűleg így osztják be őket, legyen egy szigorú elrettentő, meg egy apró vicces. Jó zsaru, rossz zsaru, mint a filmeken. Felhúzzák karjukra a BKK-s szallagot. Karszallagból nagyjából 100 éve nagyon erősek vagyunk, ez tehát egy élő hagyomány. A nagyobbik ellenőr erőteljesen halad felém. Jegyeket, bérleteket brummogja. Már kezemben tartom a bérletemet, amikor az előttem ülő férfihoz ér. Jegyeket, bérleteket. Nincs, mondja blazírt hangon a férfi, akinek csak a haját látom hátulról. Hogy nincs, kérdezi az ellenőr. Úgyhogy nincs, szól unottan hősünk. Akkor kérem, szálljon le a villamosról. Nem kell pótdíjat fizetnie, csak szálljon le. Most kiderül, hogy a nagy darab zord külseje érző szívet takar. Nem szállok. Miért? Mert nyugdíjas vagyok, ingyen utazom. Uram, maga még 40 éves sincs, de tudja mit? Ha ön nyugdíjas, mutassa meg a személyigazolványát. Nem mutatom. Miért? Mert amit maga csinál velem, az diszkrimináció. Micsoda? Diszkrimináció? Ugyan miért? Mert elkértem a személyigazolványát? A nagy darab egyre idegesebb, az utas egyre nyugodtabb. Ne zaklasson, menjen tovább. Nem adom oda a személyimet, mert abból csak a társadalmi korom olvasható ki, az a születési időpont, amit a szüleim rámerőltettek. Engem senki sem kérdezett meg, hogy akkor akarok-e születni. A beleegyezésem nélkül történt. Mit beszél maga itt össze-vissza? Azt, hogy én nyugdíjasnak érzem magam. Nyugdíjasként azonosítom önmagam. Én transzkorú vagyok. Micsoda? Most már üvölt a karszalagos. Transzkorú, nyugdíjas identitású. Ilyen nincs. Miért ne lenne? Ha van transznemű, akkor miért ne lehetne transzkorú? Ha valaki fiúnak születik, de később nőnek érzi magát, nőként azonosítja magát, felvehet női ruhát és járhat a női vécébe. Én meg nem 40-nek érzem magam, hanem 80-nak. 80 az én azonosságom. Tehát utazhatok a villamoson ingyen, mert transznyugdíjas vagyok. De ez olyan hülyén hangzik. Mondjuk inkább azt, hogy transzkorú. Legutoljára Szokratész vagy Jézus mondott ennyire felháborítóan őrült dolgokat, ennyire nyugodtan. Az ellenőr már csak ordítani képes, nem is akar érvelni. Szálljon le a villamosról, most azonnal, vagy lerugdosom. Transzkorú vagyok, kérem, ne diszkrimináljon. Ekkor végre az utas társadalom is aktivizálódik. Egyesek messziről kiabálnak. Szálljál le, te köcsög, lekéssem a vonatom. Aztán három diszkréten öltözött, apukakorú, polgári férfi lincselésre jelentkezik, persze szintisztán etikai alapon. Mit képzelsz, te geci, hogy te ingyen használod a közösségi közlekedést, amit mi fizetünk az adónkból? Lerángatunk, te szemét. A transzkorú férfi csak nézi őket szeliden. De hát nyugdíjas vagyok, ingyen utazom, mondja ártatlanul és magától értetődően. Elszabadul a pokol, megindul a lincselés. Az apukák, a morál, a társadalmi igazságosság és a közteherviselés nevében ráncigálni kezdik a 40 éves nyugdíjast, aki azonban előre haladott korának dacára nagyon is jó erőben van, és sorra elhárítja a támadásokat. Az ülésébe kapaszkodik, csapkod, rugdos, az apukák egyszerűen nem bírnak vele. Marad a verbális erőszak. Rendőrt hívok, jelenti ki az ellenőr. Én hívok rendőrt, mondja az utas. Majd meglátják, mit fog szólni, ha megtudja, hogy egy transzkorú diszkriminálnak. A három apuka, akik eddig bőszen rángatták a transzkorút, most tanácstalanul és némán állnak. Valósággal megjuhászottak. Látom rajtuk, hogy elbizonytalanodtak. Lehet, hogy mégis van olyan, hogy transzkorú? Lehet, hogy azt mégse lehet rángatni? Ki tudja? Lehet, hogy csak ők nem hallottak még erről, de Amerikában már régen van ilyen? Lehet, hogy Amerikában már tucatnyi jegyellenőrt lesitteltek transzkorúak vegzálásáért? Az ellenőr rendőrt hív, hallom, ahogy a rendőr lerázza. Szállítsa le a villamosról. De nem száll le, kiabálja a telefonba kétségbeesve az ellenőr. Ezután a felháborodott utasok a villamos vezetőhöz fordulnak. A sofőr pedig a lázadók oldalára áll, kijelenti, addig nem megy tovább a villamos, amíg a transzkorú le nem száll. Sokan gyűlnek a magát nyugdíjasnak valló fiatalember köré, üvöltenek, kiabálnak, szidalmaznak. Az apukák is újra dübe jönnek. Rohadék buzi, szálljál le! Ha vidéken lennénk, már kifilésztelek volna, mert vidéken az ilyennel nem szórakoznak ám. Szégyeljed el magad, hát milyen magyar vagy te! Mellettem egy őszhajú néni, nyugdíjas tanárnő talán, csak szelíden mosolyog, az egyik apuka ráförmed. Maga meg mit nevet, mi olyan mulatságos? Mire a néni csak annyit suttog maga elé, őrült beszéd, de van benne rendszer. Közben a villamos rostokol a híd közepén. Megáll az idő, kellemes lincs hangulat, a sofőr cigizik a megállóban, rendőr nincs, egyre többen skandálják, szálljál le, szálljál le. Mintha csak foci meccsen lennénk, ria, ria. De nem történik semmi. Nincs megoldás. Úgy tűnik, a nyugdíjig még hátralevő éveinket itt töltjük, ezen a kibaszott villamoson. Itt fogunk megöregedni, mert a villamos nem megy tovább, a transzkorú nem száll le, a rendőr nem jön, és az apukáknak sincs elég bátorságuk a lincseléshez. Patt. Már azon gondolkodom, rendelek ide egy pizzát, amikor a transznyugdíjas egyszer csak magától feláll és azt mondja. Na jó, ha maguknak ez annyira fontos, akkor leszállok. De figyelmeztetem magukat, hogy jogtalanságot művelnek. Én nyugdíjas vagyok. Azzal lepattan, és eltűnik a Margit szigeten. A sofőr eldobja a cigit, az emberek némileg megnyugszanak, a villamos pedig megy tovább. Hogy hová, merre, az még nem egészen világos, de az ajtók záródnak, kérem vigyázzanak, indulunk.